Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekül énekeljük a 164. dicséretünk első versét. A 164. dicséret első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk. Helyünket elfoglalva folytassuk a megkezdett énekünket, és énekeljük a 164. dicséret harmadik versét. A 164. dicséret harmadik verse így kezdődik: Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom János evangéliumából, János evangéliumának első fejezetének válogatott verseiből. Isten igéjét figyelmesen helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Kedves testvérek, fennállva imádkozzunk. Előtted vagyunk most, Úr Jézus, ebben a csendben, és hálát adunk, hogy Te eljöttél a világba. Hálát adunk, hogy Te elhoztad a Te szeretetedet és kegyelmedet közénk. Hálát adunk, hogy erről meg is emlékezhetünk. Te látod, hogy milyen sok félelemmel és aggodalommal vagyunk tele. Te látod, hogy milyen nehéz így rád figyelni. De hadd kérjünk most, hogy Te nyisd ki az igédet előttünk, és Te legyél az, aki a mi életünket is megvilágosítod. Kérünk, légy itt köztünk, és áld meg az Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a Barna énekes könyvünkből 692. dicséretet, 692. dicséret 4. versét, amely így kezdődik, benned jelent meg az Isten kegyelme. Istennek azon igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni Szentlélekének segítségül hívásával, írva található a Tituszhoz írott levél 2. fejezetében, a Tituszhoz írott levél 2. fejezetének 11-től 14-ig tartó verseiben. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Kedves testvérek, rendhagyó karácsonyunk volt, ezzel mindenki tisztában van. Nem úgy történtek a dolgok, mint az elmúlt években, nem úgy történtek az események, mint ahogy azt mi elterveztük, nem jött össze a nagy család közösen ünnepelni, nem lehetett úgy készülni a karácsonyra, hogy szerettünk volna, és lehet, hogy nem jöhettünk el a templomba, pedig szerettünk volna. De arra is felfigyeltünk, hogy sok dolog viszont nem változott meg, hanem rendes kerékvágásba ment. Például az emberek ugyanúgy bevásároltak karácsonyra, az emberek ugyanúgy feldísztették az ő házaikat, és ami nekem különösen feltűnt, hogy mennyit hallottam azt, hogy jön a szeretet ünnepe. És reklámokban, tévében, interneten hallani ezt, hogy jön a szeretet ünnepe, lebb meg szerettedet ezzel meg azzal, és akkor mindenki nagyon boldog lesz. És nem értettem, hogy miért mondják ezt ennyit az emberek. Miért nem lehet azt mondani, hogy karácsony. Kicsit olvasgattam, és arra következtetésre jutottam, hogy azért mondják azt, hogy a szeretet ünnepe, mert ilyenkor mindenki annyira szereti egymást, a családok együtt vannak, az otthonokban jobb esetben béke lakol, az egymást régen nem látott rokonok újra találkoznak, az emberek megajándékozzák egymást, stb. Stb. És ezek mind nagyon jó és nagyon fontos dolgok. Szeressük is egymást, lehetőleg ne csak karácsonykor, de nem ez a karácsonynak a lényege. És valóban lehet a karácsony a szeretet ünnepe, de nem a mi emberi szeretetünk ünnepe, mint az kiütközik sokszor a családi vendégségeken, hogy mi mennyire nem tudunk szeretni. A karácsony Isten szeretetének az ünnepe. És erről szólt ez az ige szakasz is, amit a János evangéliumából felolvastam, hogy ez az isteni szeretet, ez az isteni kegyelem hogyan jött el az emberek közé. Áttérve az igénkre, hadd mondjak el annyit, hogy ez a szakasz nagyon tartalmas. Nagyon rövid sorokban nagyon sok mindent mond el. Jézus is többféleképpen megnevezi, mint ige, mint világosság, mint megváltó. Tehát mindenképp érdemes ezt az igét többször elolvasni, alaposabban megvizsgálni. De most ebben a prédikációban nem szeretném ezt versről versre végig tanulmányozni, hanem csupán három főbb gondolatot szeretnék kiemelni. Három fontos dolgot szeretnék a testvérek szívére helyezni. Az első ilyen gondolat, amit a mai igénk megtanít nekünk, az az, hogy Jézus Krisztus örökkévaló Isten. A szónak a szoros értelmében. Mindig is volt, és mindig is lesz. Ugye az egész szakasz így kezdődik, hogy kezdetben volt az ige. Kezdetben, azaz minden előtt, mindent megelőzve, Jézus Krisztus már volt. Aztán arról olvashatunk, hogy ő általa lett minden, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Tehát ő az, aki ott volt a teremtésnél, aki által teremtetett a világ, és aki nélkül semmi sem jöhetett létre. És ez azért eléggé ellentmond annak a képnek, amit a mai világ és a mai világ embere elénk tár, hogy Jézus csak egy ember volt, egy nagyon jó tanító, egy nagyon jó erkölcsű mester, egy nagyon áldott szolgálatú valaki, de ő is csak egy profétások közül. Megtartjuk, amiket mond, mert nyilván kinek ne lenne jó az, hogy szeresd fel a barátodat, kinek ne tetszene az, hogy csak azt tedd a másikkal, amit szeretné, hogy veled tegyenek, de azért ez a megváltás, meg a feltámadás, meg a teremtés, hát ez már fanatizmus, ez nem kell nekünk. Nos, ez az ige azt mondja, hogy Jézus Krisztus örökkévaló Isten, aki mindig is volt, van és lesz. És ugyan közvetlenül nem mondja ki ez a szakasz, de ordít belőle, hogy Jézus Krisztus az egyedüli igaz tanító. Ő az, akit egyedül nekünk követnünk kell. Szóval kicsit tovább haladunk az igében, azt olvashatjuk, hogy az ige testé lett és közöttünk lakozott. És most hadd osszak meg egy kis érdekességet, amíg mi a magyar fordításban azt a szót használjuk, hogy lakozott, addig János evangélista görögben azt a görög igét használja, hogy szkénó-ó. És ez a szkénó-ó ige azt jelenti, hogy sátrat verni, sátrazni. És azt hiszem, hogy ezzel János evangélista nagyon jól kifejezte azt, hogy Jézusnak a földön való tartózkodása az csak egy ideiglenes dolog volt. Hogy Jézus nem a világból való, hadd mondjam így, hogy Jézusnak nem a föld az otthona. És János ezzel már itt az evangéliumának az elején előrevetítette azt, hogy Jézus fölmegy a mennybe, miután föltámad, és azóta is ott van az Atya jobbján. Mert nyilván az ember akkor ver sátrat, ha olyan helyre megy, ahol nincsen otthona. Az ember akkor sátrazik, ha egy helyen csak átmenetileg, vagy rövid időre tartózkodik. Ugyanígy Jézus is csak sátrat vert, és miután sátrat bontott, hazatért az ő mennyei atyához. Ennek a gondolatkörnek a lezárásaként hadd mondjam el azt is, hogy Jézus annak ellenére, hogy mindenható Isten, hogy őt angyalok seregei dicsérik, mégis testet öltött, és mégis eljött a földre. és ezzel ő, hogy testet öltött, vállalta az emberi élettel járó minden kínt, minden szenvedést, minden próbát. És ő ezzel nagyon is tisztában volt, hogy ez fog itt ráválni, szenvedés és próba. Hadd olvassak fel egy igét a Filippiekhez írott levélből. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus számára ennyire fontos az ember, ennyire fontos a világ, hogy annak ellenére, hogy ő mindenható, hogy ő mindennél nagyobb, mégis megalázza önmagát, legalacsonyodik az emberhez, és emberi testet ölt. És itt érünk át a második kiemelendő pontra, hogy Jézus Krisztusban jelent meg maga Isten, és Istennek a kegyelme. Azt olvastuk az igénkben, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, nyilván Jézus, az jelentette ki őt. Az az Isten elsősorban Jézus Krisztusban jelentette ki önmagát. Ő az, akin keresztül meg lehet ismerni Istent. Hisz hogyan máshogy ismerhetné meg az ember a mindenható Istent, aki őt teremtette, hogyan ismertethetné meg ez a mindenható Isten magát az emberrel, ha nem úgy, hogy lealacsonyodik az emberhez, emberi formát ölt, és az emberek között él. Tehát ha megvizsgáljuk azt, hogy Jézus miket tett, miket mondott, hogyan viselkedett, akkor magának Istennek a tulajdonságait ismerjük meg. Aztán a mai igény külön megemlíti azt is, hogy a kegyelem is Jézus Krisztus által jött el. És úgy gondolom, hogy Istennek a kegyelmét, Istennek a szeretetét úgy ismerhetjük meg, és úgy érthetjük meg a leginkább, ha a kereszt halálra tekintünk. Ugyan karácsony van, és nem nagy péntek, de a kettő nagyon kapcsolódik. Múlt hét vasárnap itt Zita hallgatótársam elmondta, hogy a kettő milyen nagy összefüggésben van. Mert a karácsonynak is ez a célja. Jézus Krisztus azért jött el a földre, azért született meg kisgyermekként, hogy majd nagypénteken elszenvedje a bűneinek a büntetését, és elvégezze a megváltást. Ezért született meg ez a kisgyermek, és erre emlékezünk karácsonykor. És ez a karácsonyunknak az örömhíre, hogy Isten eljött a földre, Isten emberré lett, azért, hogy eljöjjön az emberért, és megmentse azt. És ha ezt valaki igazán átéli és megérti, akkor meglátja azt, hogy mennyire szereti őt az Isten. Jézus maga is azt mondta, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Márpedig Jézus, ő az életét adta mindnyájunkért. És ezáltal láthatjuk meg, hogy Isten mennyire szeretett minket, mennyire szerette az embert. És van egy nagyon népszerű igénk is, ami erről szól. Sokszor elhangzik, de úgy gondolom most is el kell hangozzon, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvérek, tudjuk ezt komolyan venni? Tudjuk ezt személyes üzenetként olvasni? Mert ez egy személyre szóló üzenet mindnyájuknak, amiben az áll, hogy az Úr Jézus érted is meghalt. Azért, hogy neked ne kelljen elveszned, hanem vele lehess az örök életben. És most érkeztünk el a harmadik gondolathoz, hogy ez a kegyelem, ami Jézusban megnyilvánult, ez minket döntés elé állít. Az igényben is ezt látjuk. Az ige, azaz Jézus, megjelent a világban, fény lett az embereknek, és az emberek különbözőképpen reagáltak erre. Az egyik csoportról azt olvashatjuk, hogy nem ismerte meg, és nem fogadta be őt, míg a másik csoportról azt olvassuk, hogy befogadta, és hitt az ő nevében. És ezt a két reakciót látjuk. Nincsen harmadik reakció. Nincs olyan, hogy még nem döntöttem el. Nincs olyan, hogy majd később eldöntöm. Nincs olyan, hogy eldöntöttem, hogy majd később eldöntöm, hogy befogadom. Két reakció van. Vagy befogadom, vagy nem fogadom be. Most ezeket vizsgáljuk meg. Az első csoportról azt olvastuk, hogy nem ismerték meg, és nem fogadták be Jézust. És ez a nem ismerték meg kifejezés, ez nagyon érdekes, és most nem akarok senkit sem tovább a göröggel fárasztani, vagy a különböző fordításuk összehasonlításaival, de a lényeg az, hogy ez a nem ismerték meg nem azt jelenti, hogy nem vették volna észre Jézust, vagy nem vettek volna róla tudomást, vagy nem lett volna meg a kellő lexikális tudásuk Jézusról. Ezek az emberek igenis látták Jézust, látták, hogy kicsoda ő, látták, hogy ő milyen, de nem ismerték meg. Ez azt jelenti, hogy nem ismerték meg azt, hogy kicsoda is ő valójában. Nem ismerték fel, hogy ő az, aki Istenként eljött a földre, és meghalt az ő bűneikért, és akihez mehetnek az ő minden bűnükkel, minden nyomorúságukkal, minden nyavajájukkal, mert ő elfogadja őket. És nem akarták beismerni azt sem, hogy nekik szükségük van Jézusra. Mert nála van egyedül szabadítás abból az állapotból, amiben ők vannak. És nem azért nem ismerték meg, vagy nem ismerték fel őt, mert nem lett volna rá lehetőségük. Jézus nekik is megjelent, ő fény lett a világban, hozzájuk is szeretett volna szólni, de ők ezt nem akarták. Nem akarták megismerni Jézust, tudomást sem akartak venni róla, és nem akarták beismerni azt, hogy nekik szükségük van Jézusra. És mint a Bibliából tudjuk, egy élet-halál kérdésben döntöttek rosszul. Isten a földre jött, megjelent nekik, megkereste őket, és ők ezt a megkeresést elutasították. Na de olvasunk egy másik csoportról is, és ez a karácsonyunk egy másik örömhíre, hogy voltak viszont, akik befogadták őt. Akik felismerték, hogy Jézus Krisztus a megváltó, hogy Jézus az, akinek szükségük van, és akihez mehetnek minden nyomorúságukkal és minden bűnükkel, amit az eddigi életükben felhalmoztak. És annak, hogy ők elfogadták Istennek a felkínált kegyelmét, az eredménye is meglett. Azt olvastuk, hogy Istentől születtek, azaz újjászülettek, új életet, új szívet kaptak. És nyilván ez nem jelenti azt, hogy tökéletesek lettek, vagy hibátlanokká váltak volna. De azt igen, hogy rendeződött Istennel a kapcsolatuk, és már Istenhez tartoznak. Aztán arról is olvastunk, hogy akik befogadták Jézust, és hittek az ő nevében, Isten felhatalmazta őket arra, hogy az ő gyermekeivé váljanak. Hadd olvassak fel megint egy igét a Római Levél 8. fejezetéből. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Tehát azok, akik hisznek az ő nevében és befogadják őt, nem csupán Isten gyermekei lesznek, hanem örökösök is, és ezáltal részesei a mennyek országának. És nem azért, mert ők ezt megérdemelték volna, vagy mert annyira igyekeztek, hogy Isten megszánta őket, vagy mert annyit jót tettek, hogy ezt Isten elfogadta nekik megváltásképp, nem. Hanem azért, mert Isten szerette őket, odaadta az egyszülött fiát, és felkínálta nekik, hogy jöjjetek én hozzám. És ők csupán ezzel a felkínált ingyen kegyelemmel éltek. Kedves testvérek, azzal kezdtem a prédikációt, hogy különös karácsonyunk van, és vannak dolgok, amik megváltoztak, és vannak dolgok, amik nem változtak meg. Most ezek a dolgok, amikről most itt szó volt, ez a három pont, hogy Jézus Krisztus örökkévaló Isten, hogy Isten Jézusban jelentette ki magát, és hogy ez a megnyilvánult kegyelem minket is döntés elé állít, ezek nem változtak. Ezek ma is mindannyiunk számára nagyon fontos és nagyon aktuális dolgok. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökre ugyanaz. Tehát nem csak az ókorban volt mindenható Isten, hanem ma is az, és ő uralkodik a világ fölött. Aztán ma is Jézus Krisztus az, akin keresztül megismerhetjük Istent. Ő az, akihez fordulhatunk, és kérhetjük tőle, hogy hadd ismerjük meg őt. És ha ezt őszintén tesszük, akkor ő ezt meg fogja adni. És bizony az sem változott, hogy ez a Jézusban megnyilvánult kegyelem, ami a kereszthalállal aztán végképp elénk táródik, az választás elé állít minket. Hogyan állunk ezzel, kedves testvérek? Felismertük már azt, hogy kicsoda is valójában Jézus Krisztus? Hogy ő az, aki meghalt a mi bűneinkért, és akihez mehetünk minden nyomorúságunkkal, minden bűnünkkel, és minden nyavajánkkal? Megismertük őt? Láttuk, hogy ezek egyáltalán nem közömbös kérdések. Hogyan állunk Istennel? Rendeződött-e már a kapcsolatunk? Befogadtuk már? Vagy nem akarjuk beismerni azt, hogy nekünk szükségünk van Jézusra? Ő szeretne velünk közösségbe lenni. És kedves testvérek, ez a Krisztusban megjelent kegyelem, ez az isteni megkeresés nem csak a még meg nem tért embert állítja döntés elé, hanem a már megtért, Krisztushoz tartozó keresztényt és nap mint nap döntés elé állítja. Mert ő ugyan már befogadta Jézust, és rendeződött a kapcsolata Istennel, de a kérdés az az, hogy hogyan él ezzel a kegyelemmel? Jól él vele, vagy visszaél vele? Nap mint nap döntés előtt áll a megtért ember, hogyha Isten úgy szeretett engem, hogy a földre jött és odaadta az ő egyszülött fiát, akkor én hálából megteszem-e azt, ami neki kedves? Én hálából úgy élek-e, hogy az én életem őre mutasson? Cselekszem-e azt, amit a másik felolvasott igénk mondott ki, ami így szólt, mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Tehát ez a megnyilvánult kegyelem, ami Jézussal a földre jött, nem egy passzív dolog. Ez cselekvésre indít. Ez arra indít minket, hogy Istennek tetsző módon éljünk. Arra, hogy megtagadjuk a hitetlenséget és a világi kívánságokat, hogy józanul, igazságosan és kegyesen éljünk. És ez a megtért ember mindennapi harca, hogy engedelmeskedik-e Istennek hálából. És ez megint nem arról szól, hogy mennyire igyekszik az ember, vagy mennyire akar engedelmeskedni, hanem arról, hogy mennyire van elmélyülve az Istennel való kapcsolatában. Hogy mennyire hálás azért, amit Isten tett ő érte. Mert Jézus meghalt értünk, azért, hogy megmentsem. Mi hogyan élünk ezzel a kegyelemmel? Kívánom, hogy minél többünk életében igaz legyen az, amit Pál írt, és már elhangzott ma, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Amen. Az igeértésre válaszolva énekeljük a 672. énekünk első versét. 672. énekünk első verse így kezdődik. Én nem tudom, miért szeretett úgy minket. Thank you. helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk, drága mennyei édesatyánk, hogy te ennyire szerettél minket, hogy elküldted a te egyszülött fiadat. Köszönjük, hogy te magad hoztad el a világosságot és a kegyelmet közénk. Köszönjük, hogy te magad keresel meg minket. Te látod, hogy mi milyen sokszor nem akarunk tudomást venni rólad. Nem akarjuk észrevenni azt, hogy te szólsz. És nem akarjuk beismerni azt, hogy szükségünk van rád. De azt kérünk azért, hogy te világosíts meg minket is, és hadd legyen a mi életünk is neked kedves. Kérlek, te légy az, aki minket bűnbánatra és te szerinted való életre indítasz. Hadd kérjünk, Úr Jézus, a betegekért, tehát, hogy milyen sokan betegek és elkapták a vírust. Kérünk, te adj vigasztalást, és te adj kitartást ezeknek a családoknak. Így kérünk az orvosokért is. Te látod, hogy milyen sokat dolgoznak. Kérünk azért, hogy te adj nekik is kitartást. És Úr Jézus, így kérünk az ünnep maradék részéért. Te látod, hogy hogyan telik. Te látod, hogy milyen nehéz rád figyelni, de hadd kérünk azért, hogy ez a helyzet ne rontsa el a mi ünnepünket, hanem ez tényleg hadd legyen a veled való közösségnek az ideje. Így kérünk, hogy légy velünk. Amen. Most mindenki a maga imádságát mondja el Istennek. Fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseinket.
Isten iránti hálával köszönjük meg Gábor Dániel elsőéves teológiai hallgató köztünk való szolgálatát. Ő itt nőtt föl a Pátyi gyülekezetben, ide járt gyermekisten tiszteletekre, itt konfirmált ifjúságunk aktív tagja, és Isten elhívta őt a lelkipásztori szolgálatra. Legációban az egyik közeli gyülekezetben járt, viszont most, hogy itthon van, elfogadta a felkérésünket, és elvégezte a mai istentisztelet ige hirdetői szolgálatát. Isten áldását kérjük az ő további életére, felkészülésére. Hirdetem a következő alkalmainkat. Csütörtökön, tehát 31-én este 6 órakor lesz óévi istentisztelet itt a templomban. Pénteken, január 1-én délután 3 órakor lesz újévi istentisztelet. Most már átálltunk erre, hogy újévnapján délután tartjuk az istentiszteletet, és mindezeket az istentiszteleti alkalmakat az interneten keresztül is közvetítjük. Tehát aki otthon meg tudja nézni, annak nem kell most eljönnie, hogyha úgy érzi, hogy számára izgalmas vagy veszélyt jelent az, hogy közösségbe jön. Viszont aki otthonról követi az istentiszteletet, azt is kérjük, hogy otthon olyan módon biztosítsa ennek a lehetőségét, mintha itt lenne a templomban, tehát zavartalan körülményeket biztosítva, és teljesen az igére figyelve. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Kodica István 66 éves korában hunyt el. A temetése kedden 11 órakor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Záró énekként énekeljük a 327. dicséretünk 4. versét. 327. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Úr Jézus, ki ez napon érettünk születtél. Fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen.